Szűzével Istennek, a Szent Léleknek.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Otthon Start program az első 6 hetében már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, ismertette Panyi Miklós. Arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad, tette hozzá a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miután a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést. Körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van az igénylés bírálata. Változhatnak a CSOK plusz feltételei. A társadalmi egyeztetése bocsátott tervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében tegnap az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Sárospataki Lázár Infón, az Economics gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelemadómentességet kaphatnak. A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. A vállalkozó igények alapján 200 millióról 400 millió forintra emelkedik a Demián Sándor tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összege, jelentette be Hunyadi László. A kis- és középvállalkozások fejlesztésért felelős helyettes államtitkár hozzátette, a vállalkozások visszajelzései alapján végrehajtott módosítások értelmében új iparákként a kereskedelem is bekerül a támogatható körbe. Eredetileg 2 milliárd forintos kerettel írták ki a munkakörülmények fejlesztése című pályázati felhívás első ütemét a kis- és közepes vállalkozások számára, ám szükség volt egy 1,5 milliárdos keretemelésre a nagy érteklődés miatt, közölte a munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatással ügyeletért felelős helyettes államtitkár az M1 állami televízióban. Zöld Nagy Viktória elmondta, az 500 ezer és 20 millió forint közötti munkavállalónként maximum 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatásokról csütörtöktől születnek meg az első pályázati döntések. Folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a reptér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a repülőtér, valamint megépül a hármas terminál. Ma elkezdődött 54 darab egyenként 600 utas szállítására képes modern, alacsony padlós HÉV szerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. Szeptemberben a termék külkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millióval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok alapján az export volumene 2,4%-kal maradt el a 2025 augusztusitól, az importé pedig 3,8%-kal meghaladta azt. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban csökkentett kapacitással, írt a közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, az ország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, Magyarország a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Tegnap megnyílt a Tudomány Expo kiállítás, amely 3 napon át várja az érdeklődőket a Millenárison. Az innovációt felelős helyettes államtitkár az M1-en ennek kapcsán azt mondta, aki a technológiában fölényre tesz szert, az gazdaságilag, katonailag és társadalmilag is előre tesz szert, ezért alapvető, hogy a legjobbak közé emeljük a magyar tudományt a világon, tette hozzá Bódis László, a technológiáról és az innovációról is szólva. Végül az időjárásról. Holnap a nap első felében közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később északnyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szelet sokfelé kísérik erős lökések. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Kecskeméten vagyunk, az öreg templomhoz tartozó plébánián, amelyet megáldott a főpásztor, Bábel Balázs érsek úr. Erről is fogunk szólni, de mikor ez a műsor elhangzik, az előtti napon tölti be 75. születésnapját a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke. Kedves érsek úr, 75 év, az 3x25 év. Arra gondoltam, hogy nagyjából a 3x25 évet tekintsük át, mert nagyjából a te életed is, az ifjúság, a tanulási időszaka, az első 25 év, a papság időszaka, az egyházmegyés papságét és tanítás, stb. 25 év, és hát a főpásztori időszakod is, nem tudom pontosan mikor kezdődik, 27. év, tehát 3x25 gyónon kezdted.
Igen, gyóni születésű vagyok, 1950. október 18-án születtem, méghozzá egy kastélyban, annak ellenére, hogy parasztgyerek vagyok, ugyanis a Zlinszkiek nagyon jó baráti kapcsolatban voltak a családunkkal. Az alkotmányjogásznak az édesapja, az öreg Zlinszki János, apámnak lehetne mondani ilyen, meg a nagyapámnak atya jó barátja volt, annak ellenére, hogy ilyen társadalmi különbségek voltak, de olyan bensőséges kapcsolat volt köztük, hogy őnekik is jól jött akkor, mert aztán el is vették tőlük a kastélyt, hogy szüleimnek nem volt először hova menniük. 2 évet ott töltöttek a Zlinszki kastélyban, utána kerültünk egy ilyen családi házba, egy náttetős házba, ahol mindig váltották egymást a testvérek. De a lényeg az, hogy kastélyban születtem, most ez egy általános iskola.
De bába asszony segédkezett, nem kórházi körülmények voltak.
Helyben születtem, tehát még nekem van szülőfalum, és akkor ott nevelődtem, annak rendje módja szerint, tehát az egy olyan világ volt, amikor paraszti élet végét még láttam. Mivel, hogy mindenünk volt még kocsi, ló, ökör, minden, amit el lehet képzelni.
Volt is baj belőle aztán?
Volt is baj, de igazából, mivel nem volt sok, hanem inkább a nagyapámnak, még ezeket fosztották meg jobbadán, de azért egész sokáig apám olyan állásokat vállalt, mikor a TSL elmenekült Pestre, hogy azért maradt ilyen föld, meg rét, meg minden, ahol még továbbra is ilyen lassított, habzású paraszti munkát végeztünk, köztük én is. És közben jártam az általános iskolába, amely nagyon jó volt akkori viszonylatban, hiszen a tanárok közül többen az újonnan megnyílt Dabasi gimnáziumban szimultán tudtak tanítani, tehát egyetemi végzettségek voltak, de voltak köztük ilyen deklasszált elemek. Például ez egyik tartotta a történelmet, aminek nagy örömömre többet mondott el, mint az akkori időknek a tankönyvei. Onnét kerültem aztán a kecskeméti Pierista gimnáziumba, ahol jó 4 évem telt el, és valójában ott kaptam a papi hivatást. A gimnázium tanárainak a példája motivált engem, és innét jelentkeztem azután a Váci Egyházmegyébe, hiszen a Kecskemét az a közepén volt az Egyházmegyének, föl is vettek, aztán Egerbe helyeztek tanulónak, szeminaristának, onnét mentem 2 évre katonának Bajára, visszatértem Egerbe, majd Pestre küldött a főpásztorom a központi szemináriumba. Hát így telt el ez az időszak, ebben aztán volt sok minden, többek közt sokszorosan elmondtam már, hogy egy ilyen nagy mennyiségű könyvvitelünk volt Erdélybe, amelyen rajta vesztünk, de kiderült később, hogy beépített valaki jelentette. Ennek aztán hosszú hatású következményei lettek, útlevél elvétel, és onnét kezdődött valójában a megfigyelésem. Sokszorosan kijöttek, beivattak, ez tartott egészen a rendszer váltásig.
Regnum Marianummal is kapcsolatba kerültél? Is
kapcsolatba, ez már Pesten történt, pesti káplán koromban, mert amikor fölszenteltek.
Hányban?
1976-ban.
Akkor az első 25 éven túl vagyunk végül is.
Igen, igen, az viszont meg kell említeni, hogy egy olyan püspök szentelt diákonussá, pappá, akit én azóta is, előtte is külön tiszteltem, Endrei Mihály, ő olyan volt, hogy az állam beleegyezési nélkül lett püspök, és bár nem börtönben, de hosszabb időt házi őrizetben töltött, és egy ilyen megszenvedett ember volt, meg is halt nem is sokára rá, hogy minket pappá szentelt, igaz ember volt.
1976-ban pappá szentelnek, második 25 év.
Igen, és akkor én egy percig nem voltam utána szabad. 3 nappal újmisém után Valkóra kerültem, Valkó Vágyszent László, ott voltam, ott is hát, hogy építkezés, minden velejáró gondokkal, és ott a zsinati szellemet akartuk bevinni, akkoriban nehezen fogadták még el a hívek, és mikor a konszolidálódott a helyzet, akkor elküldtek Tápió Szecsőre, ott eljártam tolmásra, de még igazság az, hogy engem nem is Valkóra akartak kezdeni, hanem Kálóra, ott volt Kozár Gyula, egy olyan pap, aki apámnak jó atyai barátja volt a Kalott miatt, mert apám benne volt a Kalottba. És ő azt szerette volna, hogy akkor ott legyen egy papi közösség, mert ott volt vagy 3 pap, évekkel ezelőtt jártam, ott most meg már diákonus van csak ott, ahol 3 papot élettem volna a 4. És hát azért kerültem Valkóra, hogy az ottani plébános halálos beteg. Na, oda kerültem, ment is a kórházba, de épülésére voltam, mert még 33 évet élt utána Borsiszki Tibor atya. Na, aztán ugye Tápió Szecsőn voltam, az onnét eljártam tolmás. Ezek ilyen tipikus hagyományos vidékek voltak, ahol még volt iskolai hittam, még minden, meg voltak a paraliturgiák, a népszokások és sok minden, de ott is figyeltek engem, akárcsak Valkon is, hogy később kiderült, és aztán úgy kerültem be Budapestre, Pestújhelyre, 15. kerületbe, akkor egy olyan békepap volt ott, aki prominens volt a békepapok között. Később megtudtam, hogy ilyen öregebb káplánok kézzel lábbal tiltakoztak bánkérseknél, hogy oda ne helyezze őket, mert akkor nem is tudják, hogy mit csinálnak, mert annyira nem akartak oda menni, hát engem oda helyeztek, a hívek nagyon jók voltak. Még máig tartok többekkel kapcsolatot, hát megöregedtek.
Ez az a ma Pesthez tartozó rész, amelyet Antal József Fék, az ő édesapja alapított.
Így igaz, de még Kádár is ott minisztrált, ezt kevesen tudják. Tudnélik, volt ott egy olyan házaspár, akiknek nem volt gyerekük, és mindig a menhelyről vettek ki gyereket, ilyen jobb lelkűek voltak, és a Kádár is volt ott egy pár évet, úgyhogy a néni elvitte a Kádárt még minisztrálni is. Úgyhogy azért voltak neki ismeretei a Kádárnak, meg azért két papot a halálakor, mert ő ezekkel azért gyerekkorában találkozott.
Miklós Imre közvetítésével Bíró Imrét kérte, illetve ő ment hozzá a halálos ágyához.
Szól beszélni, és mondjuk annyi volt, amikor ez a nevelőanyja meghalt, akkor elment a temetésre, de a gyászmiséről már kimentette magát. Tehát ott voltam 4 évet, hívek nagyon jók voltak, ott a békepapságnak a sötétebb oldalával találkoztam. Amit meg kell, hogy mondanunk, mert az igazságot ki kell mondani. És hát onnét kerültem azután Pest Erzsébet pacsirtára, ekkor már benne voltam a regnumba, hát az is egy olyan smi volt, ami miatt külön figyelték az embert. Pest Erzsébet pacsirtán 6 évet voltam, az egy más vidék volt, de a plébánosom nagyon jó volt, az Esperes az örökké figyelt, naponta fölhívta a plébánost.
Ott volt a Miháci volt, nem?
Az a helynök volt, a plébánosnak, a Esperesnek nem mondom a nevét, az minden nap fölhívta, akkor még vonalas telefon volt, és mivel süket volt a plébános, hát mindig én vettem föl. Persze ez csak trükk volt, mert latinul kérdezte, ubi est parókusz, hol van a plébános? Egyszerűen azt találtam neki mondani, ezt az Interpol se tudja. Valójában engem keresett.
Ellenőrizte a programját?
Hogy esti órákban hol vagyok. Mert hogy vannak ilyen állam, mert ugye például még ott is szinte hihetetlen, a 80-as évek második felébe oda merészeltem vinni a plébánia emeleti részébe a hittant, valaki feljelentette, és a Fűzfa Imre, az ő nevét viszont kimondom,
hát igen,
az AIH-nak volt az embere, nagyon kemény szavakkal, plébánost is, engem is rendre utasított, és mindent mondott, hogy nem tartottam ott a hittant.
Budapesti egyházügyi megbízott igen, volt ez a Fűzfa.
Igen, tehát amikor nekem azt mondják, hogy jó, puha diktatúra volt, hát nem tarthattam ott a hittant a plébánián, és hát a többi helyekről is, tehát ezt lehetne regélni, hogy mi volt, hogy figyeltek meg, és ugye eljött a rendszerváltás ideje, kiszemelt engem Várszegi azt, hogy legyek a szeminárium prefektusa, mert akkor már lehetett. Addig én csak káplán voltam. Igen ám, de a Marosi Izidor püspöknek az a gondolata támadt, hogy kis szemináriumot létesít 60-ba. A régi szerzetesi házat átveszi a
Ferences, Ferences, a vasútvidék.
Igen, és kis szemináriumot létesít, és meg is bízott engem, hogy új világ kezdődik, te leszel a kis szemináriumnak a rektora, menj oda, át is vettem mindent, mert most mindent be kell vetni. És hát mondtam, hogy hát engem már kiszemeltek ide-oda, hát menj oda, oda is mentem, és akkor bele is nyugodtam. De közben az Asztrik is tett lépéseket, akkor Paskai Bíboros úr is, így kerültem be a központi szemináriumba. Hát akkor sokan voltak, ugye 60-an voltak a papnövendékek, de olyan állapotban került a szeminárium, hogy azt fel kellett újítani. Nem tudtunk hova menni. Az Asztrikkal együtt jártuk a várost, mind a ketten a katonaságtól ismertük egymást, bár nem egy laktanyában voltunk, viszont kapcsolatban maradtunk, ő újmisés szónokom is volt, és akkor hát mondom az Asztriknak, hogy próbáljuk meg a katonaságot. Mert nem kaptunk 60 fiatal embernek szállást, ami elfogadható albérlet lett volna. És elmentünk az Rényi Katonai Akadémiára, akkor már megváltoztak az idők, bár még visszatért sokszor a régi szellem, és akkor azt mondták, hogy hát akkor jöjjenek ide, ennyi meg ennyit fogunk fizetni érte, és ott kaptunk egy épületet, 2 évet voltunk az Rényi Katonai Akadémián, aminek a Az érdekessége számomra az volt, hogy egykori század parancsnokomra, akivel egy tankba voltam, és hithű kommunista volt, ott összetalálkoztam. És akkor azt a vívódást le lehetne írni egy drámába, arról kellene most a Krasznahorkainak írni egy drámát, mert ő megírta a Kádár rendszernek a sátántangóját, tehát akkor megírhatna egy valami ilyen purgatóriumot, hogy mi volt azokkal, akik át kellett, hogy jöjjenek az új világba, de nem akartak visszamenni a sülyeztőbe. És hát ez a katonatiszt is mondta, hogy hát, mert egymásra ismert, hogy képzelje el, egész életemben a NATO ellen harcoltam, most oda veszik fel a mi hadseregünket. És hát a leghithűbb kommunista volt, mikor valakinek meg akart bocsátani, akkor azt mondta, ezt a gyarlóságot még Lenin elvtárs is elkövette volna. Na, meg ilyen, úgyhogy sztorizni tudnék 3 napig, és akkor hát ott voltunk 2 évet a kispapokkal, akkor visszakerültünk a központi szemináriumba, felújították, Blankenstein Gyuri volt, a mostani Szentendrei plébános, a spirituális, de ő már nem akart odajönni, meg váltás is volt a főnökségbe, azt így hát ilyen bot csinálta, spirituális lettem, azt mondták, hogy 1 évig, aztán 2 évig, 3, 4 és 5 évig lettem spirituális, ahonnét aztán kiszorítottak, mert a keszthelyi püspök úr
indította a váci szemináriumot,
meg hát a többi püspökkel együtt egy ilyen propedeutikus, ilyen előkészítő szemináriumot, mert rájöttek akkorra, hogy azok a fiatalok, akik most jelentkeznek, ha nem voltak egyházi gimnáziumban, nagyon halvány ismeretekkel rendelkeznek. És ez ilyen fölzárkóztató volt, lehetne azt mondani. És akkor engem odahelyeztek, és akkor ott lettem rektor, hát meg tanítottam is, mert ugyanígy tanítottam már a központiba, tanítottam a levelezőn, tanítottam a nappalin, hát a levelezőn 600 növendékén volt pasztorális kateketika, meg ilyen lelkipásztori tantárgyban. Egyébként 11 tantárgyba belekontárkodtam életem folyamán, a dogmatikába csak az egyházjogban nem. És mindig ilyen Jolly Joker voltam, mint prefektus is, hogyha valaki kiesett, akkor oda telefonált, menj és tarts meg azt az órát, hát próbáltam helytesíteni 1-2 órát mindig ilyenek esetekben. Ott voltam Vácott, és akkor ott esett rám a választás, 99-ben, hogy kolocsai érsek legyek, ezt is elmondtam sokszor, hogy nem akartam az lenni, de aztán mégis rávettek, és idestova ennek most már 27 éve.
Megérkeztünk a 3. 25. évhez, igen. És hát ez az időszak, ez a főpásztori időszak, ez papírforma szerint elképzelhető, hogy a végéhez ért az ordináriusi hamarosan, mert be kell nyújtani a lemondási kérelmet a Szentatyának, és hát Szentatya majd dönt a nuncius közreműködésével, stb. Hogyan gondolsz vissza erre az időt? Nem akartál főpásztor lenni, de főpásztor voltál, és hogy milyen főpásztor voltál, azt
majd ő megmondja, jó Isten.
A jó Isten megmondja, de azt el tudom mondani, hogy nagyon pasztorális főpásztor vagy, a Biblia óráid, a szentbeszédeid tanítanak és misszió, és hát a magad kormányosa vagy autóügyben, a 6. autót tapálod le ez alatt a 25 év alatt, mint a mai napig te vezeted az autót, és felhasználod az egyházmegye járása közben az időt arra, hogy művelődj, tájékozódj, nem tudom, még most is van egy nagy doboz kisbőrönt magnókazetta a kocsidban, és útközben hallgatod.
Már most megszűntek ezek az autók, amiben lehetne kazettát tenni. Ez még addig volt, amíg gyártottak ilyen autókat.
Mindenesetre a magyar irodalomban, a magyar költészetben nagyon otthon vagy, mert kívülről tudod az összes magyar nagy verset.
Hát azért ez túlzás, de szeretem a verseket, kétségtelen. És mai napig lan is figyelem az irodalmat, meg ha van rá időm, mert az egyrészt egy ilyen passzió számomra, másrészt egy segédtantárgy. Tehát úgy használom fel a pasztorációba, de ugyanakkor egy szellemi élvezet, egy passzió, és hát az irodalom önmagában ezt nyújtja, és ezt próbálom, hát a könyvek száma végtelen, az idő véges, mondja a Paranészüszben Kölcsei Kálmánnak a nagybátyja, Kölcsei Ferenc. Hát így van, tehát ma már utolérni az irodalmat nem lehet, csak kullogni utána. Hát amit lehet, abból átveszek, viszont igyekszek a prédikációmban az idők jeleire figyelni. Tehát ott az evangélium egyik kezembe, a másik kezembe most már nem mondhatom azt, mint annak idején tudtam, miért mondta, hogy legyen az újság, hanem hát a médiumok, meg több forrás, amire reflektálok, és a kettőt próbálom össze. Hát,
próbálsz azon a rezdülés számon megszólalni, amit a hívek értenek.
Amit a mai ember is ért, meg ami érdekli őt, meg húsba vágó téma. És hát azt hiszem, hogy én soha nem féltem kimondani az igazságot, bár a napi pártpolitikától azért legalábbis a nyilvános beszédekben mindig távol tartottam magam.
És erre 27 évre, hogyha visszagondolsz, hogyan összegeznéd? Egy negyed század az egy korszak.
Igen, kell. 91. karocsai érsek vagyok. Dobogós helyen az ott lévő püspökök, érsekek vagy érsek között, ugyanis voltak egyen-ketten olyanok, akik talán hosszabb időre voltak kinevezve, de nem éltek Kalocsán.
Hát igen, a török alatt valahol. A török
alatt is, de még egy Hajnald is, vagy Klobusicki megedek, nem éltek ott. Hát a Hajnald, ugye felsőházi tag volt, Pesten élt. És akkor neki ott kellett lenni az országgyűlésbe egyébként is. Ő, aki időben hát annyit volt, mint én, nagyon szerette a művészeteket, szeretett barangolni, mert összegyűjtött vagy 200 ezer ilyen növényt, amit odaadott a Természettudomány Múzeumnak. Tehát úgy, aki mindig ott volt, mert azt lehet mondani, ez nem túlzás, én szabadságon nem nagyon voltam. Amióta építkezés van, azóta egyáltalán nem, és szabadnapom is úgy van, hogy mikor arra húgom fel, még éltek a szüleim, akkor arra felevett az irányom, és akkor így per tangentem érintőlegesen beugrottam, hogy mi van velük, de hát mióta volt mobiltelefon, azért kapcsolatban voltunk egymással, de mostanában ismeretlen volt számomra az, hogy én szabadnapra megyek. Szabadsága meg egyáltalán nem voltam.
Kecskeméten ez a Szent Mise, amin részt vettünk, előtte már körülnéztünk, hát ebben a templomban is a 9 órai Szent Misén is tele volt a templom. Átnéztünk a barátok templomába, ahol nem tudom, mikor kezdődött a mise. Az is dugig volt, tehát mintha Lengyelországba járt volna az ember. Magyarországi viszonylatban azt hiszem, hogy Kecskemét nagyon vallásosnak mutatta magát.
Jobb az átlagnál. Jobb az átlagnál. És, de hát ezek a Kiskunfél egyháza, ezek a jászok voltak. Itt ugyan mindenféle nép van Kecskeméten, de itt a piaristáknál is van, vagy 5 szent mise, a Szent Családban is. Hála Istennek, jobb az átlagnál, hát a pesti átlagnál biztos.
Öröm volt látni, és azt a szeretetet, amivel körülvettek. Milyen szívvel állsz föl, hogyha föl kell állnod? Mert hát nagyon megszokja az ember, amit 25-27 hát éve nagyon, csinál.
Nagyon. Múltkor a Csakó Gábor emlékezett vissza arra, hogy nem tudott mit kezdeni azzal a evangéliumi szakasszal, hogy Jézus oda megy a fügefához, nem találja a gyümölcsöt, és mégis megátkozza. És akkor aztán senki nem adott rá a magyarázatot, hogy miért várja el, ha egyszer még nincs a füge érés ideje. És valami erdei góbé pap mondja neki, hogy hát tudod, ez azt jelenti, ha valamivel nem is vagyunk elkészülve, ha menni kell, akkor menni kell.
Ebben együtt itt maradsz, és lehet, hogy lelkipásztorként, missziósként még több lehetőséged lesz, mint amikor kőművesekkel, számadásokkal, papok viselkedésével kell törődnöd.
Hát csak már ugye az erő is azért fogytán van, bár még most egyelőre bírom magamat. Hát előtte is, még káplán koromban, hát legalább 150 lelki gyakorlat, a tridumot tartottam. Az ország különböző helyein. És ugyanígy papi rekollekciókat is. Hát éppen mire említést tettem, hát a Váci Egyház megyében óriási volt, 6 helyén volt a rekollekció, de nem ám úgy jött tavasszal egy, meg ősszel egy, hanem minden hónapban. És akkor Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, 60-ban, Kecskeméten, Budapesten kétszer, Vácott, megbízott vele a bánkérsek, és mentem a Trabantommal, és tartottam nekik a papoknak. Úgyhogy én például Váci Egyház megyében minden papot ismertem. Mert aki nem járt el, még azt is valahonnét megismertem. Úgyhogy örökké úton voltam, és ilyen vándor prédikátor voltam. És valószínűsítem azt, hogy nem fogok megnyugodni, mert Caritas Christi urget nos, mondja a Szent Pál, Krisztus szeretete sürget minket.
A közérthetően megfogalmazott örök igazságoknak a bajnoka vagy, tehát jó egészséget, és maradj sokáig a hívek javára köztünk.
Köszönöm mindenkinek. Oremus pro invisem, mondták a keresztény ókorba, imádkozzunk egymásért.
Amen. Köszönöm szépen. Bábel Balázs érsek úrral beszélgettünk, 75. születésnapja alkalmából. Köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Szent Orsolya életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevednek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony. Hogy találkozunk még velük?
Szobában, ilyen képeken, hát amikor templomba vagyunk, például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább?
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falon.
A könyvben.
Is? Az imakönyvben, ugye a szentképeken, igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem védőszent. Az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érzted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közbelépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denisza?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek. legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén, igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aurából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte, ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe, ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindjárt őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon. Ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes elem ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. Ennek az volt a lényege, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugye, hogy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért volt olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért, ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. A 4.-5. században élt Orsolya legendája ihlette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berri, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az Úr angyala, és megjövendőlte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Könbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az Úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Könben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Könbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak, fejedelmük az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda Aura, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korábbi influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 ezer.
11 ezer követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy lemond a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És lemondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, 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 igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentévállás után, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő abban azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiba, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisz azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy így olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérői, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Osolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigassága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Osolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Osolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Osolya élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg az a legenda szövegében is. Ugye Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elő hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hitigassága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető meg a keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Köln városának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen, ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az Orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással világos is meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. Ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. október 25-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől ismét meghallgathatják.